Sziasztok! Ez itt a Partizán két hetente jelentkező külpolitikai elemző műsora, a Birodalom, Papp Szilárddal és Feledi Botonddal. Másfél hete, november 22-én ért véget az ENSZ klímaváltozással foglalkozó konferenciája, a COP30, úgyhogy ennek apropóján az éghajlatváltozással és annak a geopolitikájával fogunk foglalkozni. Megnézzük, hogy mely országcsoportok azok, akik mostanában jól állnak ebben a küzdelemben, és egymással egyébként milyen törésvonalakat húznak, hogyan alakul az, hogy ki lehet nyertese, ki lehet vesztese az éghajlatváltozásnak. Megnézzünk néhány jövőbeli forgatókönyvet is.
Igen, de mielőtt belekezdenénk, azt azért mondjuk el, hogy továbbra is várjuk a kérdéseiteket, hiszen ti is tudjátok alakítani az adásmenetünket. Egy héttel az adás előtt, ilyen kb. Csütörtök magasságában a Partizán social media felületein közé tesszük, hogy mi lesz a téma, és akkor a következő pár napban várjuk, hogy elküldjétek, hogy titeket pontosan mi is érdekel, milyen konkrétabb kérdések érdekelnek ezzel a tágabb témával kapcsolatban, úgyhogy küldjétek el a kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu e-mail címre. Illetve azt arra is szeretnénk kérni, hogy támogassátok a Partizán munkáját, hogy minél szélesebb palettán és minél jobb minőségben tudjunk adásokat készíteni nektek, hiszen a munkánk az elképzelhetetlen lenne anélkül, hogy ti beszállnátok a finanszírozásunkba. Úgyhogy akkor kezdjünk is.
Az ENSZ-nek az úgynevezett klímaváltozási konferenciája, vagyis a COP egy most már közel 30 éve indult kísérlet arra, hogy a földlakók egyik klasszikus globális problémáját, az éghajlatváltozást kezeljük. Erre van néhány más terület, részben a kibertérrel, részben a világűrrel foglalkoznak hasonló egyelőre csak egyezményeket tárgyaló csoportok, hogy a Ritkozik Virágú Egyezmény már régóta, ez sem túl hatékony, amikor az ő szeméthez érünk, illetve a kibertérben pedig szintén nem sikerült az ENSZ-en belül egy olyan hathatós egyezményt kitalálni, ami tényleg érdemben változtatna nekünk a felhasználói tapasztalatainkat. Ehhez képest az ENSZ klímaváltozási konferenciája egy egészen jól kialakult mechanizmust indított el a 90-es években, 1992-ben a riói földcsúcson indult el az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, ami kitalálta azt a formátumot, amiben a mai napig zajlanak ezek a tárgyalások. Tulajdonképpen innentől kezdve haladunk a COP 1-től a COP 30-ig, a mostani 30. találkozásig, ami a brazíliai Belémben történt. Itt a kezdeteknél nagyon fontos, hogy amikor az országok elkezdtek tehát a nagy vasfüggöny lehullása után tárgyalni ezekről a kérdésekről, két nagy csoportba osztották magukat. Voltak a fejlett országok, akik elfogadták, hogy van felelősségük és kötelességük a fejlődő országok felé, tehát akik már korábban fejlettként akkumuláltak széndioxid kibocsátást, azok vállaltak fizetési kötelezettségeket. Ehhez képest ugye van a másik országcsoport, ugye az Annex 1-es, ahol a fejlődő országok vannak, és majd beszélünk arról, hogy vajon Kína hogy kerül még mindig ebbe a csoportba. Innentől szépen lassan csordogáltak a tárgyalások egészen addig, amíg a COP21-en megszületett a híres párizsi megállapodás. Ideális esetben másfél fok alá szorítaná. Ez az a vágyott cél, amit azért nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült tartani az emberiségnek. Mindjárt megnézzük majd, hogy hány foknál tartunk a jelenlegi becslések szerint. A párizsi megállapodás az egy önálló megállapodássá nemzetközi egyezményé lépett elő. Ez az, amiből Donald Trump már az első elnöksége idején is kiugrott, majd Joe Biden visszaszállt, hogy aztán tavaly január 20-án, amint Trump belépett a Fehér Házba, ugye közel 100 elnöki rendelet egyikében újra aláírta a kilépését, ami egyébként ugye egy után hatályosult, most a műsorunk után egy-két hónapon belül az Egyesült Államok hivatalosan is ki fog lépni. A COP csúcsoknak az előkészítése egy kicsit hasonlít az Európai Uniós lépcsőzetes konszenzusos előkészítéshez, tehát itt is egy nagyon komoly diplomáciai munka zajlik, ami a végső fokon is, illetve előtte is sokszor konszenzusra épül. Ez adja az ENSZ formátum nehézségét, és ezért, hogyha most egy picit kritikus szemmel nézünk erre, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy korábbi konszenzusos multilaterális kornak, amely a kivételes 90-es évek és 2000-es évek hangulatának a szerkezetét tükrözi az ENSZ klímakonferencia, amikor azt hittük, hogy egy közös fenyegetés elég lesz ahhoz, hogy könnyebben konszenzust építsünk. Ez szerintem mára eléggé megbukott, COP formátum nagyon nehezen használhatóvá vált. Úgyhogy itt aztán kontaktcsoportokkal, különböző konszenzus kereséssel ülésezik a plenáris formátumban találkozókon a közel 200 ország. Ez természetesen egy nagy szó, tehát emberiségként ennek örüljünk, a gyakorlatban viszont azt látni, hogy maga a döntéshozatal mindig a legkisebb közös többszörös felé mozdul el, és itt aztán majd Szilárd fog egy picit arról is beszélni, hogy hogyan oszlanak szét az országcsoportok ezekben. A kibocsátás kapcsán ugye az országoknak 5 évente kell tenni egy nemzeti tervet, ebben az lenne a cél, hogy mindig egy picit fejlesztve ezeken egyre inkább elérhetővé váljon a 2050-es úgynevezett nettó zéró elérés, tehát az, hogy 2050-re már ne bocsássunk ki széndioxidot a Föld nevű bolygón. No, hát ez azért az optimizmusnak most már egy erősebb lépcsője. A másik nagy kérdés a klímaváltozással kapcsolatban, COP-on belül és kívül egyaránt, hogy rendben, de kifizeti a számlát. Itt ugye vannak országok, akik már kitettek most az adaptációnak, ezek a szigetországok, akik eltűnhetnek, akár kisebb tengervíz emelkedés esetén is, illetve azok a sivatagosodások vagy más jellegzetességek, amik egyértelműen a klímaváltozás számlájára írhatóak. És akkor kérdés, hogy az USA, az Európai Unió és adott esetben Kína, mint egyébként technikailag azért egy nagyon is fejlett ország, hajlandó-e ennek a számláján állni. A jelenlegi belémi különböző a belémi alkalomra publikált adatok szerint nem tartunk nemhogy a 1,5 foknál, de még a 2 foknál sem nagyon, különböző módszertani kiigazításokkal 2 és 2,8 fok közötti célbaérést lehet most látni. Ez azért egy elég durva eltérés az eredeti 1,5 foktól, és látjuk majd, hogy ez milyen különbségeket jelent a extrém időjárás és más jelenségekben. Úgyhogy a klímadiplomácia eredményei azért mérsékeltek, és bizony nem véletlenül. Úgyhogy Danán Szilárd, hogyha fel tudnád festeni, hogy miért ilyen nehéz a haladás ezekben a klímadiplomáciai lépésekben, akkor egy picit föl tudjuk már vázolni a geopolitikai hátterét is.
Beszélnék arról előbb, hogy akkor mi is történt ezen a COP-on, mert hogy ez pár mondat lesz igazából, mert hogy viszonylag kevés eredménye volt, de hogy az egyik ilyen helyszíni tudósító összefoglalta azt, hiszem a Semafor honlapon, hogy tervek készültek arra nézvést, hogy készüljenek még tervek, ami szerintem egy ilyen jó összefoglalója. Egyébként amúgy azt hozzátenném, hogy igen, van ennek az ilyen multilaterális diplomáciának az a része, ahol nagyon nehéz konszenzusokat létrehozni, nagyon nehéz megegyezni, de van az a része is, hogy ez ilyen alkalmakkor azért az van, hogy ilyen különböző kisebb koalíciók jönnek létre, és akkor bedobálnak ötleteket emberek, vagy országok, képviselők, amikhez más országok csatlakoznak, tehát hogy nem csak a nagy ilyen végkövetkeztetések, amiben mindenki megegyezik, hanem az is fontos, amiben csak kevesebben állapodnak meg, és ilyen különböző coalitions of the willing típusú dolgok jönnek létre, és most például Brazília, mint házigazda elindított egy ilyen őserdőket és esőerdőket védő pénzügyi alapot gyakorlatilag, ami egy ilyen önkéntesen lehet hozzá csatlakozni, és aminek az a célja, hogy a meglévő nagy erdőségeket, azokat továbbra is fenntartsák az adott országok, tehát hogy gyakorlatilag olcsóbb legyen fenntartani ezeket az erdőket, mint hogyha kivágnák őket, ez a gondolat, és akkor ehhez már sikerült összegyűjteni, nem tudom, 6 milliárd dollárnál kicsit többet, és hogy az a cél, hogy ilyen 25 milliárd dolláros alapot hozzanak létre, ami aztán ezt tudja finanszírozni. Szóval ez szerintem egy ilyen eredmény. A másik dolog pedig az, hogy ami ilyen globális szinten történő megállapodás, az egyrészt ez az ilyen klímafinanszírozás kapcsán, a klíma alkalmazkodási támogatások megháromszorozásában állapodtak meg, de itt igazából kitolták az időkeretet, tehát hogy nagyobb időkeretre több pénz, ami nem teljesen világos nekem most még ezen a pillanaton, hogy kisebb időkeretben nem ugyanannyi pénzt jelente, és ugye ez az egész átállásnak, meg az alkalmazkodásnak a finanszírozásáról szól, tehát itt akár a jelenlegi már okozott szélsőséges klíma problémáknak, természeti katasztrófáknak, tehát áradásoknak, szárazságoknak a kivédése, a reziliencia, az alkalmazkodás, ezeket finanszíroznák. Amiben viszont nem történt előrelépés, és itt voltak a nagy remények, hogy ugye a néhány évvel ezelőtt az Egyesült Arab Emírségekben rendezett COP alkalmával történt egy ilyen elvi vállalása arra nézve, hogy minden ország konkrét úti terveket készít arra, hogy hogyan fog leválni a fosszilis energiahordozókról, és ehhez képest most kellett volna valahogy ezt egy ilyen nagyobb keretbe, konkrét lépésekbe önteni, és ehhez képest ez nem történt meg, tehát itt is Brazília vállalt valami fajta egy ilyen roadmapnek, egy úgynevezett roadmapnek, tehát egy ilyen tervnek a létrehozását, amihez szintén önkéntesen lehet csatlakozni, de hogy ebben nem történt semmi. És hát igen, szóval, hogy miért ilyen nehéz, ugye ez volt így a kérdésed, és hogy itt szerintem igen, nagyon, nagyon összetett, tehát amikor különböző 200 nemzetállam tárgyal, akkor az alapvetően egy nehéz kérdés, de hogy ez az egész klímaváltozás egy nagyon nehéz kérdés, nagyon összetett, sok szempont van, sok ilyen globális konfliktus van, vagy törésvonal van, ami ezt szervezi, és ezekből gyűjtöttem össze egy párat. Ugye a kiindulási pontunk az az egyenlőtlenség valamilyen szempontból, tehát hogy nem mindenki egyformán járult hozzá a klímaváltozáshoz, és nem mindenki egyformán tudja kivenni a részét az átállásból, vagy a zöldítésből, az alkalmazkodásból, illetve a veszélyek, a károk, azok sem mindenkit egyformán érintenek bizonyos távokon, és itt találtam egy nagyon érdekes statisztikát, ami megnézi a globális egyenlőtlenségeket, hogy a különböző jövedelmi tizedekbe tartozó emberek milyen mértékben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, és milyen mértékben tudják ezt finanszírozni. És nagyon érdekes, hogy például az emberiség legszegényebb 50%-a, tehát az emberiség legszegényebb fele az összes kibocsátásnak, tehát ugye ez az üvegházhatású gáz kibocsátásnak a 12%-át generálja, és ehhez képest, amikor a károk lecsapódásáról van szó, tehát hogy a jövedelmeikben egy elképzelt nem létezik a klímaváltozás, és most van a klímaváltozás között, hogy a jövedelmeik a jólétükbe, a vagyonukra milyen hatással, káros hatással van, akkor a káros hatások 75%-a ennél az alsó, világ lakosságának alsó felénél csapódik le, viszont a világ vagyonának pusztán 2%-a van náluk, tehát fordítani arra, hogy a klímaátállásra fordítani arra kevésbé tudnak, és akkor a középső 40%-nál ez úgy néz ki, hogy ők felelősek a kibocsátások 40%-áért, itt ugye ide mondjuk az európai társadalmak, mondjuk a kelet-európai társadalmak is ide tartoznának. A károk, a vagyoni károk, vagy a veszteségek, a relatív veszteségek 22%-a csapódna csak itt le, és a világ vagyonának is 22%-a van ebben a 40%-ban, tehát a felső 40%-ba, és akkor a top 10%-ba van az, hogy a kibocsátások 48%-áért, tehát majdnem a kibocsátások feléért felelősek, a vagyon, a globális vagyon 76%-át birtokolják, és a károknak a 3%-a csapódna le rajtunk. Tehát, hogy ebből egyébként nagyon érdekes, és ez egy ilyen nagyon leegyszerűsítő statisztika, mert hogy például az is van, hogy amiről beszéltél, hogy 92-ben ültek össze ugye Rióban erre a konferenciára, akkor még tényleg nagyon erőteljesen ezek a fajta egyenlőtlenségek országok közötti egyenlőtlenségekként csapódtak le. Tehát, hogy ott volt, sokkal több értelme volt fejlett és fejlődő országokról beszélni, miközben mostanra az a helyzet, hogy az egyenlőtlenség, tehát ez a klíma egyenlőtlenségek, mind a hozzájárulás, mind a károk elszenvedése tekintetében már országokon belül, társadalmakon belül generálódik, Tehát például a kínai felső középosztályoknak a kibocsátása most már megérkezett oda, ahol egyébként a nyugat-európai vagy észak-amerikai felső középosztályok kibocsátása van, miközben mondjuk a nyugati munkásosztályok vagy az alsó 50%-nál a kibocsátás meg sokkal több elmarad, nem csak a saját felső 1%-ok, felső 10%-októl, hanem a kínai felső középosztályoktól is. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a fajta átalakulás is, ami szerintem majd hatással van a politikai kezelésre is. Na de mindegy, rövidre zárom, még csak azt akartam mondani, hogy ettől még van ez a fejlett versus fejlődő országok közötti különbség abban, hogy például a finanszírozásban, hogy ki mennyire képes finanszírozni, és ugye itt az van, hogy most ezen a COP-on is látszott az, főleg az Európai Uniós országok részéről, vagy a nyugati országok részéről, mínusz Amerika, hogy tolják a sokkal, kicsit ez az ilyen erényfitoktató módon tolják azt, hogy mindenkinek vállaljon minél ambiciózusabb és ambiciózusabb átállási célokat. Viszont amikor arra kerül a sor, hogy hát de oké, de mi ezt nem tudjuk megfizetni, akkor nyilván mossák a kezéket, hogy hát ők, a fejlett országok se szeretnék ezt kifizetni. Szerintem van itt egy ilyen kérdés, másrészt meg ugye van az a kérdés is, hogy nagyon eltérőek még a fosszilis energiahordozókon belül is nagyon eltérőek az, hogy ki mit használ. Tehát azért a fejlődő országok, amik azt mondják, hogy igen, nekünk még szükségünk van fosszilis energiahordozókra ahhoz, hogy fejlődhessünk, és ezt ne akarjátok elvenni tőlünk. Ott is van egy ilyen nagyon érdekes különbség, hogy amúgy nem csak az van, hogy több fosszilis energiát használnak, mint mondjuk nyugaton, hanem arról is van szó, hogy milyent, mert hogy inkább szenet, tehát hogy a szén az még sokkal nagyobb jelentőségű, mint a kőolaj meg a földgáz, mert az ugye sokkal demokratikusabban oszlik el a földön, tehát hogy sokkal több országnak van széntartaléka, mint mondjuk kőolaj meg földgáz, és mondjuk a kőolajat meg a földgázat azt így, ez sok szempontból ilyen birodalmi politika szervezi, hogy a leggazdagabb országok hozzá tudnak férni, és ugye volt a COVID, vagy az ukrajnai háború elején ez a sztori, amikor Nyugat-Európa hirtelen, főleg Németország hirtelen azt mondta, hogy oké, akkor mi most nem veszünk több vezetékes orosz gázt, meg hát utána aztán felrobbantották az északi áramlat vezetékeket is, meg a Gyamál vezeték, vagy hogy hívják, az is leállt, és akkor elkezdtek LNG-t venni a spot piacon, tehát az azonnali vásárlói piacon, ami azt jelentette, hogy például azok az ázsiai országok, azt hiszem Pakisztán volt az egyik legsúlyosabb helyzetben, de azt hiszem Sri Lankán is volt hasonló, azok az országok, amelyek hosszú távú ilyen LNG szerződésekkel rendelkeztek. Egyszerűen a cégek felmondták velük a szerződést, mert jobban megérte inkább a németeknek sokkal drágábban eladni, és egy csomó mindenki. Szóval, hogy a gáznak meg az olajnak van egy ilyen hierarchiája, miközben szénből sokkal több van, és az ilyen legnagyobb globális déli felemelkedő országai, a BRICS például, nagyon sok szenet használt. Kikerestem, hogy Dél-Afrikában a teljes energiafogyasztás 69%-a jön szénből, Kínában még mindig 55%, Indiában is 55%, Indiában 45%, Vietnámban 45%. Szóval, hogy nagyon érdekes ez a része is, hogy ki használhat kőolajat, ki szenet. És ez viszont szerintem majd érdekes lesz az átállás szempontjából is, mert ezek az országok viszont lehet, hogy át tudják ugorni ezt az egész gáz-szén, vagy gáz-olaj állapotot, amiben mi vagyunk, hanem ők egyből át tudnak ugrani a végére a sornak. Na mindegy. És akkor persze vannak ilyen más különbségek is, hogy kisebb, nagyobb veszély, tehát amit említettél, ezek a különböző ilyen kis csendes óceáni szigetek, de nem tudom én, tengerparti, vagy ilyen egyenlítő, ez minél közebb, tehát főleg a trópusi övön belül lévő tengerparti városok, szóval ez az egész trópusi öv az, ami a legdurvábban lesz, és leghamarabb érinti a negatív környezeti kárai. Szóval az ő esetükben nyilván más nyomások vannak, mint nem tudom én, egy olyan országban, ahol adott esetben rövid távon még, nem tudom, haszna is van abban az értelemben, hogy hát nem tudom, Oroszország számára nyilván, ha olvadnak az északi jégsapkák, akkor könnyebben kitermelhetővé válik az északi sarkkör környékén lévő kőolajtartalékok. Tehát, hogy lehet ilyeneket is mondani, szóval más a sürgőssége is ennek a dolognak. Szóval igen, pár ilyen törésvonalat akartam csak felvillantani.
Azt hiszem, hogy innen már érződik az, hogy ez miért diplomáciailag is egy nehéz feladat. Szerintem, aki játszott már valaha gyilkosost, és csak egy tucat ember volt, hogy megtalálják azt, hogy ki az, aki ott jelente kacsint, már az is mutatja, hogy mindezt közel 200 delegációval előadni, ez egy elképesztően bonyolult történet. Tehát az EU27-et hívjuk még ugye egy feloldhatatlan dolognak, és már intézményi reformokon gondolkozunk. Ehhez képest ugye ez itt közel 10-15-szöröse. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon bonyolult történet. Ami bekövetkezett, az 2024-ben nagyságrendben a kumulált kibocsátásban az uniót behozta Kína. Tehát Kína, aki tényleg a 2000-es évek elejé óta húzott bele a kibocsátásba, olyan szinten bocsát ki, most már kumuláltan, tehát a történelem eleje óta, legalábbis a becslések szerint, mint amit az Európai Unió összehozott, ugye az EU az egyetlen nagy régió, aki sikeresen és láthatóan csökkentette a kibocsátását. Tehát a többieknek tipikusan ugye van kis növekedése, az USA pedig kumuláltan ugye még vezet, csak hogy mondjak nagyságrendeket, tehát egyébként ezek ugye valahol 400 milliárd tonna fölött van az USA, és ugye 300 körül vannak valahol az EU és Kína. De hogyha azt nézzük, hogy most évente ki mennyit bocsát ki, akkor ugye ezek a számok azért nagyon-nagyon mások, mert tényleg azt látni, hogy ebben azért az Európai Unió maga módján elérte azokat az eredményeit, hogy nem található már meg a nagy kibocsátók között, itt ugye valahol a világ éves kibocsátásának valamivel több mint 6%-át hozza az Unió, ugye több mint 30%-át Kína, ezzel ő az első helyezett, és akkor ugye valahol ott 12%-kal jön az USA, vagy egy picivel többel, tehát azért a sorrendiségben ugye ez elég erős. Ehhez képest ugye az Egyesült Államok nem vesz részt ezen, Kína pedig ugye olyan, mintha a számháborúban a másik számot tenné föl, tehát hogy ő itt még az, aki várja a fejlődő országok támogatását, hogy ő tudja csökkenteni. Ez nyilván nem igaz az egyébként a teljes kínai magatartásban, hiszen ők ezt egy óriási kereskedelmi lehetőségnek látják. Tehát a kínai megújuló iparág, ami ugye a német know-how sikeres adaptációjára alapul a 2010-es évek elejétől fogva, ez ugye annyira jól sikerült, hogy már tényleg a déli országokba ők tudnak exportálni, tehát ez átment inkább egy tulajdonképpen trade show-ba is, hogy hogyan tudják ezt segíteni. Ez egyébként a bolygónak viszont nem biztos, hogy rossz. Tehát ez egy érdekes kérdés mindig, Európai Unió fővárosában is föl szokták tenni, hogy inkább gyorsan vásárolunk kínai eszközöket, de csökkentjük a kibocsátásunkat, vagy pedig felépítjük a saját iparunkat, de addig még kibocsátunk, és az is plusz kibocsátással jár-e. Tehát a globális érdek és a regionális érdek azért itt el tud térni. Ugye, Szilárd, említetted ezt a kb. 8 milliárdos, 6 milliárdos alapot, ami a trópusi erdőkre vonatkozik. Ugye itt mozognak pénzekék, csak hogy perspektívába helyezzük, pont most ugye Varsóból jelentkezek be ebbe a birodalomba, és az itteni konferencián hangzott el, hogy a 2022, tehát a háború kezdete óta az Európai Unió csak LNG-re több, mint 225 milliárd eurót költött el. Tehát ez az, amit elégettünk azóta gázerőművekben. Tehát mindig, amikor ilyen számok hangzanak el, hogy akkor hány forintból meg a repülőjegyhez még 100 forintért vásároljál fát, amit valaki valahol állítólag elültet, tehát hogy ezeket, amikor perspektívába tesszük, akkor ott mindig egy picit elkeseredik a szívem, hogy hol is tartunk.
Hát meg főleg, hogyha most nézegettem ilyen számokat, hogy különböző, nem tudom, a Nemzetközi Energiaügynökség, meg a McKinsey, meg különböző mindenkinek vannak ilyen számai, hogy mondjuk 2050-ig, hogyha szeretnénk a párizsi klímacélokat tartani, akkor évente mekkora befektetésre lenne szükség, és ilyen 5-től 10 billió dollári éves befektetéseket, tehát 5-10 ezer milliárd dollár évente befektetés az átállásba, szóval ez lenne a, mondjuk ha az alsót vesszük is, tehát a konzervatívabb becslést, az 5000 milliárd, és akkor ehhez képest a 6 milliárd az mi, és nyilván ez csak egy kis rész az esőerdők része. De igen, az nagyon érdekes, amit mondasz Kína kapcsán, mert hogy tényleg az van, és hogy nekem ez az egyik ilyen legfontosabb, nem tudom, következtetésem, erről írtam is a múltkor egy hírlevelet, hogy az nagyon érdekes, hogy az átállásban, jelen pillanatban Kína az egy ilyen hatalmas energiaforradalom közepén van, és mint legnagyobb kibocsátó ennek azért nagyon fontos jelentősége van. Most már az elmúlt 18 hónapban egyébként sok oka van ennek, de az elmúlt 18 hónapban minden hónapban vagy stagnált, vagy csökkent az üvegházhatású kibocsátás Kínában, tehát hogy még az is lehet, hogy már platózik bizonyos számítások szerint még több évtized van, amíg platózna. De szóval, hogy és mindegy, hogy nem mindegy, hogy milyen kibocsátást nézünk, és milyen energiafogyasztást, de még mindig, tehát 10 év alatt megduplázta a megújulók arányát, de még most is valahol 17-18%-nál jár az energia mixében a megújulók, de ezzel együtt azt el kell mondani, hogy az elmúlt pár évben, minden évben egyedül több új zöld infrastruktúrát, megújuló infrastruktúrát telepített, mint a világ összes többi része egyedül, tehát ha összeadjuk mindenkit a világon, akkor is Kína megelőzi zöld infrastruktúra telepítésben, megújuló infrastruktúra telepítésben, tehát hogy ez szerintem nagyon fontos, mert ez letolja egyrészt az árakat is, tehát most a kibocsátás csökkentésen túl nagyon olcsóvá teszi az árakat. Vannak arra nézve becslések, hogy az évtized végére a világ minden pontján ez lesz a legolcsóbb, tehát mondjuk a napenergia lesz a legolcsóbb energiaforrás, vagy energiatermelő forrás, tehát olcsóbb, mint hogyha fosszilisből termelnénk. Ez szerintem azért is, és a másik dolog, amire akartam reflektálni, hogy és igen, hogy Európában azon gondolkodnak, hogy mi éri meg jobban sajátot fejleszteni lassabban, vagy Kínából venni, de hogy nem mindenkinek így tevődik fel, mert hogy ugye nem tudom én, Pakisztánnak, meg Madagaszkárnak, meg Dél-Afrikának, meg Nigériának nem így tevődik fel a kérdés, hogy fejlesztenek-e sajátot, hanem úgy tevődik fel a kérdést, hogy ez van, és egyébként megéri, mert hogy erre is vannak számok, hogy egy befektetett dollár, hogyha befekteted mondjuk megújulókba versus fosszilisbe, ugyanaz a befektetett dollárral sokkal több elektromos áramot tudsz termelni, ha fosszilisbe fekteted be, tehát hatékonyabb a befektetésed. Szóval, hogy ilyen szempontból is megéri, ráadásul ugye decentralizált is tud lenni, tehát mondjuk ilyen eldugott vidéki részekre könnyebb elvinni napelemeket, amik akár decentralizáltan is tudnak működni, és ugye ma a világban, ebben a pillanatban valami 710 millió embernek nincs még semmilyen áram hozzáférése, tehát hogy azért itt van még fejlődési potenciál. Szóval, hogy nekik másként tevődik fel egy fejlődő országnak ez az egész kérdés, és ezért is gondolom, hogy, és közben meg, hogyha gázt akarnának venni, meg olajat akarnának venni, akkor meg az európaiakkal versenyeznének egy globális spot piacon, ami szintén versenyképtelen, tehát nem fogsz tudni annyit fizetni soha a gázért, mint a németek fizetnek a gázért, vagy ilyesmi. Szóval, hogy ezért gondolom azt is, hogy ez a fajta ilyen Kína vezérelte, vagy Kína központú ilyen zöld infrastruktúra dömping, ami történik, ezért azt is eredményezheti, hogy sok déli ország egyből szénről átvált, lassacskán átvált zöld energiára, és hogy valójában egy ilyen két ilyen energiarezsim alakulnak, és ezt hívtam a hírlevelembe zöld vasfüggönynek, hogy az egyik oldalon lenne egy ilyen Kína központú megújuló energiarezsim, a másik oldalon meg egy ilyen amerikai központú, hogyha marad az, amit, tehát hogyha a trumpizmus marad még egy pár cikluson át Amerikában, mondjuk J.D. Vance is nyer és hasonló, akkor az nagyon jól látszik, hogy zölden, tehát hogy a fosszilisbe vannak, tehát ők ebbe utaznak, hogy...
Igen, és az, ha még itt a COP30-as történeteket le akarjuk kerekíteni a nézőknek, hallgatóknak, az ugye egy érdekes epizód volt, hogy pont a konferencia alatt megelőzően egy-két nappal volt ott Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg a Fehérházban, aki aztán ugye a szaudi koalíció tulajdonképpen nagyon sok helyen az európai diplomáciát szépen lenyomta a COP30-on. Tehát az olajkitermelő közel-keleti országokat vezették a szaudiak, és ebben ugye már régóta harcolnak azért, hogy a fosszilis kivezetés az a legenyhébben szerepeljen a közös ENSZ célokban, és ez most is sikerült. Egy jelentés szerint zárt ajtók mögött elhangzott az a mondat, amikor a szaudiak felhánytolgatták az európaiaknak, hogy hát az a helyzet, hogy most már Riádban dőlnek el az energiapolitikai kérdések, és nem pedig az Európai Unióban. Tehát az biztos, hogy a Trump és szaudi-arab közel-keleti kitermelők koalíciója, az egy nagyon erős történet. És ezt szerintem nem láttuk jönni még itt tavaly sem, hogy ebből egy ekkora visszatérés lesz, már pedig ez most tényleg itt tart, és ebben nagyon jogos a felvetésed, hogy Kína mit csinál, miért csinál. Viszont, hogy Kína ezt miért teszi, arra van egy nagyon jó táblázatom, ami pont a forgatókönyvekhez kapcsolódóan egy picit Kína helyzetét is jobban megvilágítja. Ugye az, hogy hány fokot fogunk melegedni, ezt leszokták úgy is vezetni, hogy akkor a korallzátonyok kipusztulnak, nem pusztulnak, ugye itt másfél fok fölött egyébként gyakorlatilag már minden szenárióban kipusztulnak, de erre ugye mondhatná a hallgató, hogy hát jó, akkor majd nem utazik el megnézni. Nyilván ez a tengeri ökoszisztémáknak a működésével kapcsolatos, tehát ez egy jelzője az ökoszisztéma egészségének, tehát ne becsüljük le a korallzátonyok működését. A másik ugye a tengerszint emelkedés, tehát itt már a másfél és a két fok között is 50%-os különbség van, és ugye a két fok az, ami kvázi az a menedzselhető kihívásnak tűnt akkor, amikor elkezdték ezeket a modelleket számolgatni, hogy ezt még az emberiség, hát szépen mondva, le tudja hozni. És ugye két fok fölött indul el az a történet, és innentől ebben a forgatókönyvben utazunk, amíg a jelenlegi nemzeti tervek azt a vonalat hozzák, amit innen indul el, hogy a különböző extrém időjárási körülmények összeérnek, és aki már csinált ilyen modelleket, vagy ennek a matematikájával picit foglalkozott, ez ugye tudja, hogy innentől kezdve hát a három test probléma föllép, tehát az, hogy egyszerűen olyan rendszerek, visszacsatolások lépnek be, vagy léphetnek be, amelyeket igazából nem tudunk kiszámolni, vagy hát félelmetes belegondolni csak, hogy ezek működnek-e. Ugye ez az északi áramlat leállása, a metán felszabadulása a tajgáról, a óceánok széndioxid tároló képességének radikális csökkenése, a melegedése, tehát itt annyi rendszer hirtelen összekapcsolódhat, ami nagyon radikálisan megváltoztathatja a földbolygónak az éghajlatát. Igazából ebben vagyunk, és nem tudjuk, hogy ez mint egy dzsenga, én mindig így képzelem el, hogy egy darabig lehet húzigatni, és akkor addig néha meleg a nyár, néha hideg a tél, néha húsvétkor is már havazik, vagy éppen fürdőruhába fogunk tojást keresni, de végeredményben egyszer csak kihúzzuk azt az utolsó dolgot, amitől ez a teljes visszacsatolási rendszer viszont meg fog tudni változni. Na most a Swiss Re, tehát a svájci viszontbiztosító, úgyhogy tehát nem Greta Thunbergék és más lelkes éghajlatváltozó harcosok csináltak egy olyan táblázatot, amiben kifejezetten a forgatókönyvekhez kapcsolódó GDP veszteséget számolták, illetve becsülték meg. Na most ugye ez két fok alatt nagyjából mindenkinek 5% alatti veszteséget jelentene, Európának egyébként 2,8% lett volna. Viszont elkezd ez nagyon gyorsan növekedni. Tehát ugye 2 és 2,6 fok között már a világon ez egy 11-14%-os GDP veszteséget termelne. Érdekes módon ugye ez az OECD, Amerika, Európa részen 8% körül áll, viszont hogyha Ázsiát nézzük, akkor ez már 20 és az ASEAN területén 29%-ot jelentene 2,6 fokos növekedésnél. Tehát Kína nagyon is tisztában van azzal, és szerintem innentől kezdve racionális a kínai kommunista párt döntéshozatala, hogy az egyik legkitettebb régiója a klímaváltozásnak. Tehát Indonéziával és Indiával együtt, ugye egy olyan sűrűn lakott területről van szó, ahol elképesztő hatásai vannak már most, hogyha megnézzük ugye a folyóáradásokat, egyéb problémákat, és ezért aztán ők tényleg be is fektetnek abba, hogy adott esetben ezekben a következő években hogyan fognak effektíve túlélni. Tehát az egyik legkitettebb régióról beszélgettünk, sőt, ugye itt a 2,6 fokos melegedés esetén tényleg az ASEAN térsége, tehát ez az ázsiai térség az, aki 30%-ot GDP veszteség felé robotol, ami azért elképesztő, hogy miért. Ugye az extrém időjárást nem emlegetve, ugye különböző becslések vannak arra, hogy például Indiában a következő évtizedben hány munkaóra veszteség keletkezik, hiszen az indiaiak egyszerűen nem fognak tudni délelőtt 10 és 14 óra között dolgozni a tűzőnapon. Tehát ez már az a rész, amikor tényleg effektíve a hőhullámok, amik hogyha az évi néhány napról felmennek, akár évi egy hónapra, vagy hát ingadozni fognak akár évente extrém módon, akkor a munkaórák számát lecsökkentik, azt, hogy mit lehet megcsinálni egy nap. Az, hogy ezekben a pillanatokban majd ki fog hozzáférni légkondicionált lakóegységhez. Hogy az USA-ban láttuk, hogy a tavalyi hőhullámok idején már ugye nagy légkondicionált központokat hoztak létre azoknak, akiknek otthon ilyen nem volt, hogy ezeket a hőhullámokat túléljék. Ugye Európában már ismerjük az adatokat, hogy hány plusz halálozás van a hőhullámok miatt. És erről ugye a sajtó nem nagyon számol be, mert van egy szám, van egy adat, de ugye nem látjuk ezt, mint egy COVID-szerű pandémia fellángolásban, hogy hirtelen mindenki egyszerre halna meg, hanem ugye ez egy szép lassan különböző korosztályokban, betegség miatt kitett személyekben következik be ez a halálozás, és emiatt ezzel kevésbé foglalkozunk, tehát megint csak fragmentált a probléma. Úgyhogy ahogy így ránéz az ember ezekre a forgatókönyvekre, azért valahol döbbenetes, hogy tényleg a Don't Look Up című filmnek a forgatókönyvét érdegéljük meg, hogy látjuk, hogy 2 fok fölött bizony ez nagyon rossz lesz, de nem tudunk valahogy olyan szinten politikai vezetőket kitermelni, akik hajlandók lennének erről egyezkedni. Sőt, érkezik Donald Trump, tehát, és akkor innentől kezdve ideológiai kérdésé válnak tudományos kérdések, ami szerintem Szilárd egy lehet másik birodalomnak a témája lehetne, hogy ez hogyan alakítja át a politikát, amikor tényleg a tudósokat egyszer csak elkezdjük kiszorítani ebből a buliból.
Hát igen, meg nagyon sok minden nagyon inspiráló volt, gondolatébresztő, hogy nagyon sok minden jutott eszebe arról, amit mondtál, de ott csatlakoznék rá, hogy van egy brit történész, ez a Peter Frankopan, egyébként Frankopan család a horvát-szlavóniai bánok és leszármazotta. Szóval a Peter Frankopannak van egy ilyen vaskos, ilyen nem tudom, 8-900 oldalas kötete, ami The Earth Transformed, ami gyakorlatilag az emberiség történetét meséli el a klímával és a környezettel való interakciója szempontjából, tehát hogy hogyan hatott a különböző klimatikus és környezeti körülmények, változások, hogyan hatottak az emberiségre. Igen, szóval sokszor előfordult már az emberiség történetében, hogy legalább regionális szinten valamilyen nagy környezeti katasztrófa következik be, akár olyan előre ki nem számítható dolgok, mint egy, nem tudom, egy vulkánkitörés, egy gigantikus vulkánkitörés, amitől nem tudom, a termények elpusztulnak, és 2 évig nem süt a nap, és nem lehet termelni, és éhínség van. Olyanokig, hogy nem tudom én, a nem megfelelő mezőgazdasági földhasználati gyakorlatok miatt gyorsan kimerül a talaj, és összeomlik egy adott civilizáció valahol. És hogy mindegyiknek végülis az a tanulsága, hogy önmagában soha nem egyedül az van, hogy történik valami katasztrófa, valami történik, valamilyen klimatikus vagy környezeti változás történik, és emiatt elpusztul egy adott emberi közösség, hanem az van, hogy ez ráépül a társadalmon belüli diszfunkcionalitásokra, problémákra, a gazdaság szerkezetére vonatkozó problémákra, válságokra, és gyakorlatilag lehetetlen ez a fajta interakció, tehát a környezeti válság és az, hogy közben társadalmi diszfunkcionalitások van, ennek az interakciója teszi lehetetlenni az alkalmazkodást, miközben nagyon sok olyan példát is elmesél, ahol viszont épp a társadalomban nagyon jól működtek a dolgok, nagyon, tehát hogy sikerült találni olyan struktúrákat, amikkel jól tudtak alkalmazkodni ehhez, és hogy ez szerintem nagyon érdekes így azzal kapcsolatban is, amit nem tudom, így most az amerikai ilyen klímatagadásról, de most ugye az Európai Unióban is most épp ez a sláger, hogy visszavesznek, most szavazgatják meg ezeket, hogy ugye az EP-ben volt valami szavazás ennek kapcsán, hogy egyszerűsíteni a zöld szabályozásokon, és nem tudom, és most nyilván én nem akarok a nem tudom milyen bürokratikus szabályok mellett érvelni, vagy nem vagyok biztos, hogy ettől jobb lesz, csak hogy mondom, hogy a hangulat közben az, hogy ez a zöld dolog, ez hülyeség, miközben, és akkor az van, amiről beszéltünk Kínában, és itt nekem még az az érdekes, hogy az viszont egy ilyen, vagy tanulságos, hogy Kínában ezt egy ilyen társadalmi átalakulási és nemzetépítési projektként is tekintenek erre az egész zöld infrastruktúra telepítésre, aminek vannak ezek a, hogy mondjam, megkérdőjelezhető, hogy diplomatikusan fogalmazzak, de inkább nagyon problematikus oldalai, hogy a legtöbb ilyen hatalmas napelem parkok telepítése Xinjiangba, az Ujgur régióba, ami kéz a kézbe jár egyébként az ujgur kisebbségnek az elnyomásával, indoktrinációjával, az emberi jogsértésekkel, de hogy az ugye a bot, de hogy a répa, vagy a nem tudom, a pozitív incentíva része az, hogy így kötni be egy országos energiainfrastruktúrába. Ugyanezt történik ugye elő Tibetben, vagy valahol a Tibetben egy ilyen gigantikus nagy víztározó és vízturbina gát, ami annyi elektromos áramot fog termelni, ami nem tudom én, fél Európának elég lenne. Ott is ugyanezt történik, hogy egy másik ilyen periférikus, elnyomott régiótnak így próbálják a nemzetbe bekötni, hogy az már, tehát így működik a nemzetépítés, a vasúthálózaton keresztül így történt, hogy periférikus régiókat, amik elszakadtak volna, vagy kirekesztettek voltak, vagy valami, azokat bevonni egy ilyen országos projektbe. Meg hát az egész gyártás, meg, tehát a napelemek, a szélturbinák, az elektromos autók, az akkumulátorok gyártása, hogy ez az egész egy ilyen társadalmi projekt, ami az egész társadalmat gazdaságilag és máshogy tudja szervezni, és hogy ez egyébként szerintem olyan szempontból tanulságos, hogy itt Európában sok szempontból inkább ezt az ilyen technokrata szabályozási részét vesszük a dolognak, és nem azt a részét, hogy, és ez ellen valahol érthető is, hogy jön egy alulról jövő ellenszenf, tehát amikor azt mondják az embereknek, hogy figy, egyik hétről, vagy egyik évről a másikra le kell cserélni a gáztüzelési kazánt, nem tudom én, elektromos hőpumpára, akkor azzal szemben van ellenkezés, miközben, hogyha az van, hogy együtt vagyunk egy olyan nemzetmegújítási projektben, ahol a munkástól a nem tudom én kiig mindenki valamilyen módon profitálni fog abból, hogy mi most itt termelünk dolgokat, új dolgokat, innováljuk, a régi iparunkat megújítjuk, ezentúl nem belső égési motorokat, hanem elektromos autókat gyártunk, és nem tudom mi, akkor az szerintem politikailag egy sokkal, érted, most eladható, ez a szó jut eszembe, de hogy itt valahogy, szóval, hogy ez egy politikailag egy más projekt, mint az, hogy különböző ilyen szabályozásokat alkotunk, amik lehet, hogy tudományosan van értelme, és bürokratikusan is van értelme, de hogy társadalmilag nem tudjuk őket mondjuk így értelmezhetővé tenni.
Ez szerintem egy tök izgalmas pontjára világít rá egyébként a 21. századi politikának, mert ugye tényleg azt a kort érjük, amikor ezek a nagy átívelő történetek megszűntek. Tehát nincs a politikának sem ilyen típusú legitimációja, hanem ilyen perc sztorik vannak, most ugye 15 óta migráció, de éppenséggel Covid vagy bármi egyéb, hát vakcinára is pártot lehet építeni. Tehát, hogy nem tudunk belemenni politikai narratívákban azokba a, nem hogy 4 évnél túlmutató, de néha még az 1 évnél túlmutató dolgokba se, ami egyébként szükséges lenne az, hogy az ilyen típusú problémáinkat kezeljük. Tehát ugye van ez a időablak probléma, és azért nem tudjuk elmondani. Ugye ebbe a hőcserélő dologba, amit mondasz, gondolom nem véletlen jutott eszedbe, mert ebbe azért az előző német koalíció gyakorlatilag belebukott.
Igen.
Vattyú sztoriba, amikor ugye rájöttek, hogy a ház egyes vidékeken kevesebbet ér, mint a rűszi vattyú, amit bele kéne tenni. Ettől még azért látni, hogy Hollandiában vagy máshol ugye új építésű nagy házakban már csak ezzel lehet menni. Tehát, hogyha ez beruházókra teszik ezt a szabályozást, az más, mint hogyha egyébként azt mondjuk, hogy holnaptól az egyén se tud. Ugye megint más lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ezt az ipart, ami termeli ezeket a hőszivattyúkat, akkor Európában a kis protekcionizmussal megtámogatjuk, és tulajdonképpen a magunktól fogjuk megvásárolni. Tehát itt ezt tényleg el lehetne szépen magyarázni, be lehetne csomagolni, hogy ez mennyire nem sikerül, ugye ennek a történelmi példája a sárga mellényes mozgalom, a Gilets Jaunes a franciáknál, amikor a benzinárba akartak betenni egy klímajáradékot, és hát ugye ennek ismerjük aztán a végét, hogy ugye a sárga mellényesek tényleg mindent elfoglaltak, és sikerült a visszakozásra kényszeríteni annak idején a kormány. Tehát, hogy az, hogy hogyan lesz igazságos az átmenet, ugye ez a COP30-on továbbra is kérdés volt, ugye elvileg az Európai Uniós azon dolgozott, hogy legyen egy ilyen az átmenes igazságosságát szolgáló alap, és ugye ez az, amit te a legelején elmondtál társadalmilag is, globálisan úgy, mint a nemzetállamokon belül, hogy igazából melyik réteg fogja finanszírozni az átállást, tehát hogy tényleg most a francia faluban lakó ember, aki naponta használja az autóját, fizesse meg a benzinben ezt a történetet, vagy pedig máshogy akarjuk ezt megfizettetni, vagy a tranzakciós adót azt erre fordítjuk dedikáltan a nemzetközi térben és a nemzetközi pénzpiacon. Tehát sokféle ötlet van, vagy volt erre a történetre. Ráadásul ugye a másodlagos hatások már régen itt vannak köztünk, tehát az, hogy Magyarországon is tigris szúnyogokat vadászunk, de nekem Brüsszelbe is mindig bedobják már a postaládába, hogy ha tigris szúnyogot csapok le, akkor milyen számon kell jeleznem, hogy már ott tart a szúnyog a nálunk, ugye most a méhkasból az ázsiai darazsak zabálták ki a méheket a szomszédkertben, de nyilván a dengláznak a terjedése és az, hogy ezek úsznak, másznak, tehát hogy rengeteg másodlagos következménnyel egyébként a hétköznapi életükben szerintem Európában is szembesülünk, csak ugye ezt egy politikai narratívának kéne egységesképp erősíteni, hogy ez mind hogy történik, vagy a gyümölcsök ára miért ingadozik, amikor tényleg Magyarországon is vagy az asszály, vagy a jégverés jóval extrémebb mértékekben, mint mondjuk az előző 10 évben. Tehát ezeket lenne érdemes valahogy összegerebézni. Egy anekdotát szerettem volna még elmesélni. Néhány éve Budapesten szervezett nekünk a Zrinszky János egy kiváló ebédet Denis Meadows-zal, aki a Növekedés határai című könyvet megírta annak idején a 70-es években, és ugye ez az egész nem növekedés és más iskolák is kinőttek ebből, de többek között az, hogy egyáltalán foglalkozunk ezzel, az részben neki köszönhető, tehát tényleg az egyik nagy öregje a mozgalomnak. És sok mindenről beszélgettünk, de egyszer csak föltettem neki azt a kérdést, hogy hát sikerült-e neki politikusokat meggyőznie, és tulajdonképpen mi volt az, amivel meg tudta őket győzni, mert hát mégis 4 évtizede a bizniszben van, tehát hogy látja ezt a kérdést. És akkor gondolkodás nélkül rávágta, hogy politikus, hát egyet se. Tehát, hogy fel se erült benne, vagy tehát, hogy tényleg nem tudott olyat mondani, hogy persze, igen, hát a republikánusok nem tudom milyen szárnyát, meg a demokratáknál a fiatalokat, tehát nem ez volt a válasz, hanem az, hogy a politikus az politikus, és hogy már ő nem is várja ezt, aminek a következtetése pedig az volt, és ez a másik része az anekdotának, hogy már nem a megelőzés a kérdés, ahogy eredetileg elindult a COP, és ez az egész történet, hogy másfél fok alatt tartsuk, hanem ugye a 2 fok fölött a reziliencia. Tehát az, hogy mindenki azt építse, amire te most itt a energiafelhasználás kapcsán utaltál, tehát hogy szigetüzemben hogyan működnek dolgok, és hogyan készülünk fel arra, hogy tényleg akkumulátorban eltároljuk a megtermelt napenergiánkat, és aztán abból a következő 24 órában elérdegélünk. Tehát egy nagyon másik irányt lát ő is megérkezni, de ennek a radikális iskoláját a prepperek képviselik, tehát akik már arra készülnek, hogy szétesik majd az energiahálózat, ők ugye nyáron nagyon örültek, amikor nálatok szilárd lement ugye Spanyolországban a hálózat, mert hogy ebbe látszanyíték át.
Egyébként most épp a katalán kormányzat ilyen információs kampányt indított, szórólapokat, meg mindent, hogy legyünk mind prepperek, tehát hogy mindenkinek legyen egyfajta ilyen csomagja, amiben, és akkor meg van egy lista, amit adtak, hogy nem tudom milyen tartós élelmiszerek, meg milyen gyógyszerek, meg elemes rádió, meg nem tudom én mi legyen az, ami benne van egy ilyen könnyen elérhető összecsomagolt, egyből megfogod és tudod használni típusú dologba legyen összekészítve, szóval most épp ezen gondolkodom, hogy össze kéne rakni ezt a prepper csomagot.
És ezt az Európai Bizottsági valamelyik biztosnak volt egy nagyon híres videója, szerintem pont a belga biztosasszonynak még az előző ciklusban, aki egy 3 perces videóban megmutatja ezt a hátizsákját, hogy hogyan kell elkészíteni. Talán a Partizán pontban játszottuk ezt valamikor, de ez megy, tehát nyilván az oroszok miatt megy ez a keleti végein Európának, és a németeknél pedig van kalkulátor arra, hogy megadod, hogy hány tagú a család, és akkor a kormányzati oldal megmondja, hogy hány zacskó, magyarót és egyéb céklát kell eltened arra, hogy 2 hétig önállattul legyél. Tehát, hogy ugye, amit én preppernek hívok, az már az, amikor a számszeréjjel fog gyakorolni, hogy a Szeged belvárosába betévedő rénszarvast hogy fog elelőni. Ugye ezek a szenáriók nyilván azok, amikor hirtelen következne be katasztrófa, ennek azért valószínűleg több szakértőt látok, aki azt mondja, hogy ilyen sorozatos katasztrófácskák lesznek inkább azok, amiket fogunk érzékelni, és hogy te is mondtad, ugye ezt sajnos először a világnak lesz egy fele, aki kitettebben fogja, tehát effektíve tényleg a hőhullámokban hőgutát kap, és megsütjük az emberiség egy részét, hogyha ebben az irányba megyünk tovább. Ez nem Európában fog meg főszabály szerint bekövetkezni, vagy nem a többségét fogja az európaiaknak sújtani, mert még arra lesz forrás, hogy ezt itt mitigáljuk, de máshol viszont erre nincsen. Tehát ez azért egy kemény társadalmi történetben megyünk bele, és igazából az előző gondolataidat oda akartam lekerekíteni, hogy tényleg egy új társadalmi szerződés felé kéne haladjunk. Tehát, hogy amíg az államnak 1900-ban azon kellett gondoskodni, hogy a rovadat abrakoltasd, hasd, és valamiféle egészségügyi ellátást kapjál, stb. Tehát egy elég most már ismert problémahálózatra kellett válaszolni. Addig most ugye a klímaváltozásra kéne válaszolni, hogy a kibertérbe megvédje a polgárait, és egyébként egy ellátásbiztonságot újra fel tudjon mutatni. Tehát, hogy tényleg újraírjuk a társadalmi szerződést, ehhez kellene politikusok, akik ezt le tudják tenni. És kellene az a társadalmi igény, ami felméri azt, hogy egyébként a legnagyobb veszély, sok veszély leselkedik ránk, nem lebecsülve a többit, de lehet, hogy nem pont azok a legnagyobb veszélyek, amiket a politika szeret beállítani. És pont néztem, hogy a cseh választás előtt, ugye, amit megcsináltunk itt a Partizánon is, csehek egy jó része a top félelmei között a iszlamista terrorizmust mondta. Hát ugye ott még azért nem ebbe fog a cseh társadalom belehalni, de ehhez képest sok minden másba. Tehát ez a távolság, ami keletkezik lassan a vélt és a valós fenyegetések között, ez viszont pont a valós fenyegetésektől és annak a megoldásától időben távolít el minket, mert nem ezzel fogunk foglalkozni.
Igen, nekem ez a politika kapcsán még van egy, szóval nekem sok bajom volt mindig a zöld politikával, mert így régóta idegesít, mint valaki, aki így ebből az ilyen, nem tudom, balos világból jön, de hogy közben egy csomó minden, azt éreztem, hogy nagyon problematikus, és továbbra is azt gondolom, hogy igen, szóval az, amit mondasz, abszolút egyetértek ezzel a társadalmi szerződés dologgal, csak hogy itt van az, hogy van ebben a klímaváltozásban egy nagyon furcsa tulajdonsága, ami pont ezt a társadalmi szerződéses dolgot, vagy egyáltalán a demokratikus politizálást valahogy egy kicsit blokkolja. Mert hogy a demokratikus politika, meg az, hogy a társadalom így szerződést köt arra, hogy valamit megvalósít, valamit javít az életén, valahova eljut, annak van egy ilyen időhorizontja, hogy a jövő az valamilyen módon nyitott, hogy tudjuk alakítani a jövőt, hogy van időnk ezeket megrágni, van időnk tanulni a hibáinkból, és látjátok, hogy hova fog ez kifutni, oda fog kifutni, hogy viszont amikor az a mondás, vagy politikailag így közelítünk valamihez, hogy hát ez itt egy különleges állapot, egy vészhelyzet, itt nincs időnk, itt valójában egy helyes megoldás van, és azt valamilyen módon egy ilyen technokratikus szabályrendszer szerint meg kell valósítani, akkor az pont, hogy ezzel a fajta demokratikus, társadalmiasított részével megy szembe a dolognak, úgyhogy valahol én egyébként ezért is kicsit optimista vagyok ebben a dologban, mert hogy így az történelem során nagyon sokszor adaptálódott már az emberiség, és az általában sajnos úgy történt, hogy sokat vitatkozott róla, és sok mindent elrontott, és abból tanult, és hogy ilyen szempontból tehát hogyha tényleg ezeket a benchmarkokat nézzük a 2 foktól a 2,5 fokig és valami, akkor sokkal rosszabb a helyzet, mint hogyha azt nézzük, hogy viszont egy hatalmas nagy hajó, ami az emberiség hajója, amit nagyon nehéz fordítani, az egyébként nagyon sok tekintetben, részben ugye, hogy Adam Smith leírta, hogy az önzés lehet a dolgok nagy, hogyha minden kis önző szereplő a saját önző módján cselekszik, abból még közjó is kisülhet. A Wealth of Nations-be írta ugye ezt le. Ugyanígy ezt is gondolom, hogy részben a profit motívum, a különböző nemzetállami, stratégiai érdekek szempontjából, egy csomó minden szempont bejöhet, de hogy per pillanat az a dolog, amit így minimum szinten el kell érni, hogy ami jelenleg nem elektromos, azt minél inkább elektromosítani, és ahogyan az elektromos áramot termeljük, azt minél inkább megújulókból tegyük, mert valójában a zöld átállás most ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez, hogy mivel elektromos áramot tudunk tisztán termelni, és mondjuk csomó minden más energiaforrás meg nem tudunk tisztán megcsinálni, ezért minél többet elektromosítani kellene, és az elektromosítást pedig minél inkább tiszta módon kellene csinálni, és ez nem old meg csomó mindent, mert nem oldja meg azt, hogy hogyan mérgezzük a környezetet az elektromosításhoz szükséges ritka földfémjek bányászásával, meg szóval csomó mindent nem oldottunk meg még ezzel, ami nem klímaváltozás, hanem a környezetet máshogy is tönkre lehet, a bolygót máshogy is élhetetlenné lehet tenni, nem csak klímaváltozással. Szóval, hogy itt rengeteg ilyen van, de hogy azt gondolom, hogy itt vannak azért pozitív irányba mutató dolgok is egy kicsit, azzal együtt, hogy igen, hogy valahogy ezt meg kell tartanunk magunknak, azt a teret, mint emberiségnek, mint demokratikusan gondolkodó emberiségnek, azt a teret, hogy így erről vitatkozzunk, és hogy néha tévedjünk, és tanuljunk a saját hibáinkból.
Hát nem is akarnám ezt a pozitív hangvételt elrontani, sőt, inkább csak hozzáteszem, hogy ugye Európa egyébként pont a fúziós energiában, hát ha jól állok túlzás, de hogy vannak lépések mindig előre, és egyébként ebben legalább vezető hatalomnak számít kísérletezésben, tehát itt nyilván lehetnek még olyan áttörések, hogy ez a várjuk, hogy a tudomány is megoldjon néhány dolgot, és bízunk benne, hogy azért még akkor is, hogy a manapság egy nap már egy geopolitikai évnek tűnik néha, mégis lesznek olyan változások, amik itt akár 2030 előtt még izgalmakat hoznak a klíma és éghajlatpolitikába is. Köszönjük szépen a figyelmet, a kitartást, 2 hét múlva fogunk tehát újra jelentkezni, és ne felejtsétek el, hogy 1 héttel az adás előtt, tehát valamikor jövő hét közepe magasságában már meghirdetjük, hogy milyen témában fogunk beszélgetni, és a kommentjeiteket, tippjeiteket, ahogy eddig is tettétek, küldjétek el a birodalom@partizan.hu e-mail címre. Kérlek, támogassátok a Partizánt, hogy ez az adás és a további műsorok is, podcastok is létrejöhessenek. Ha megtehetitek, akkor köszönjük szépen. Hallgassátok meg a Partizán többi podcastját, kiváló podcasterek dolgoznak, és ne felejtsétek el azt se, hogy ez a Partizán podcast csatornán található, míg a Birodalom pedig a Partizán főcsatornáján. Iratkozzatok fel a hírleveleinkre, Szilárdnak a köztes Substackjére, illetve a Partizán heti feledi hírlevelére, ha még nem tettétek volna. Mindezekről megtaláljátok a bővebb infót a leírásban, várunk titeket vissza 2 hét múlva. Köszönjük szépen, sziasztok!